Szóval szeretettel köszöntök mindenkit ezen a Kis József levelezéssel kapcsolatos előadáson. Ez igazából egy ilyen folyamatban lévő kutatásnak a rövid keresztmetszete lesz most, amit így elmondok, azokat az anyagokat, amiket eddig összegyűjtöttem, meg azt olvastam, azokat próbáltam egy ilyen előadásba rendezni. És biztos vannak a jelenlévők között olyanok, akik jobban, vagy otthonosabban mozognak ebben a korszakban, azokat a hozzászólásokat és segítségeket nagy szeretettel várom az előadás végén, vagy akár közben is. És mit akarok még mondani? Nem tudom. Minden esetre ugye nyilván ez az egész dolog a Kis József levelezés kapcsán indult ki, és elkezdtem összegyűjteni azokat a szakirodalmakat, amik elérhetőek egyáltalán a Kis Józseffel kapcsolatban, vagy a levelezésével kapcsolatban is. Hát a levelezése az nem képezi olyan szorosan a kutatásoknak a tárgyát, mert vannak nyilván utalások a leveleire egy-egy fontos pontján az életének vagy a munkásságának, de nem koncentráltak erre nyilván ilyen szorosan. Ennek több oka is lehet egyrészt, mert nincs egyben ez az anyag, másrészt meg már nem könnyen hozzáférhető, és ezt fogja a mi munkánk elősegíteni egy idő után, hogy legalábbis a PIN-ben őrzött anyag az egyben és online elérhető módon kerül majd a kutatók elé, és olyan dolgokat lehet majd előásni ebből, amikre eddig nem volt lehetőség. Ezt a DN, ha látszik, ezt a 3-4 szakirodalmat találtam eddig, amelyek valamelyest a levelezéssel foglalkoznak. Amit volt módomban most részletesebben megnézni, ez az Ó, miért oly kis ön című Seiber Sándor és munkatársai által szerkesztett könyvecske 1972-ből. Ebben ad egy ilyen életrajzi áttekintést, és emellett pedig publikál olyan leveleket, amik nem ismertek, nem voltak ismertek korábban. És ezeket megnéztem, és van köztük több olyan is, ami nekünk nincs meg, de ugye itt megjelent, és hozzáférhető, viszonylag részletesen megpróbálja a postai bélyegzőket is, meg mindent odaírni, amit tudott, gondolom kiolvasni, de az nem teljesen egyértelmű, hogy melyik kéziratot honnan szedi. Itt Gáspár Imrétől, Löw Lipóttól, Nordau Miksától és Gozier Ignáctól vannak levelek, illetve Polgár Józsefától, akiről majd a későbbiekben lesz szó. Na igen, szóval, hogy ide az Oteróba gyűjtöm össze a felbukkanó, folyamatosan jövő szakirodalmakat, és próbálom majd idővel fel is dolgozni mindet. Nyilván a leveleket a Transkribuszban dolgozzuk föl, de erről most különösebben nem szeretnék beszélni, hanem csak azért említettem meg, mert jelenleg, vagy hát mondjuk múlt héten így nézett ki a feldolgozottsága a PIN-es kézirattári anyagnak. Tehát én most ebben az előadásban inkább azokra a levelekre koncentráltam, amelyeket a Kis József írt. Ez ugye összesen egy körülbelül 100 levélről van szó, és ezeket már el is kezdtük feldolgozni, tehát számomra is hozzáférhetőek. És kicsit ugye előre szaladtam, de hogy ki volt ez a Kis József, erről eddig nem volt szó, ez nem teljesen véletlen, ugyanis az előadásnak az egyik célja, hogy erre kapjunk egy választ, valamiféle kerekebb képet róla, de előjáróban, ugye, amit lehet tudni róla, 19. századi zsidó származású író, költő és lapszerkesztő volt. És ugye nézegettem ilyen életrajzokat, az egyik első a Színjeinek a Magyar Írók című munkája volt, ahol azt nagyon részletes információkat találtam, tulajdonképpen majdnem le lehet a városról városra követni, hogy merre kószált fiatal éveiben Kis József, és aztán rájöttem, hogy nyilván azért van ez, mert hogy kortársak voltak, és a Színyeiben lévő életrajznál nincsen például feltüntett a halálozási dátum, ami szerintem roppant szórakoztató, illetve úgy fejeződik be az életrajzi része, hogy mikor a Magyar-Francia Bizottság 1889-ben megbukott, Kis József ismét állás nélkül maradt, ekkor indította meg 1890. januárjában a Hét című szépirodalmi heti lapot, melyet azóta is szerkeszt. Tehát, na, még mindig. Igen, és akkor készítettem egy ilyen kis timeline-t azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tudni Kis Józsefről a Hét indulásáig. Ugye 1843-ban született, apja falusi boltos volt, anyja pedig kántor lánya, ezt lehet tudni róluk, illetve hogy a nagyszülők azok még a cári Oroszországból menekültek a pogromok elől, és úgy vándoroltak be Magyarországra, ők még, talán még az anyja is beszélt oroszul, azt mondják. Fiatal korában Hébert tanulmányokat folytat, majd átkerül a Rimaszombat és később a Debreceni gimnáziumba, ahol lemond az addigi tervezett papi pályáról. Ebben szerepe van Almási Balogh Rámuelnek is, aki egy református lelkész, és hát az ő házát látogatja, ő vezeti be tulajdonképpen a költészet világába, tehetségesnek vagy fogékonynak tartja az ifjú Kis Józsefet, és hát pártfogója ilyen szempontból. Aztán 1862-ig folytatja tanulmányait, amikor is árvaságra jut, és abba kell ezt hagyni, és ekkor áll ő vándortanítónak, és kezd el faluról falura költözni. Foglalkoztatja őt a magyar zsidóságnak a jogegyenlősége, illetve az emancipációs harcok, és 1867-ben hozzák meg ezt az emancipációs törvényt, amit ő üdvözöl, és egy évre rá tulajdonképpen Pestre is költözik, azzal a céllal, hogy költőként érvényesülhessen. Itt számos nehézséggel találkozik, nem feltétlenül csak zsidósága miatt, de hogy nem fogadják be az ő verseit. Egy csomó kiadónál, újságoknál próbálkozik, de igazából nem, nincs egy ilyen átütő siker. És végül is saját költségenkkel kiadja a munkáit, ez a Zsidó dalok című kötet, amely 9 versét tartalmazza. Mivel költőként nem nagyon tud érvényesülni, nem tud megélni, ezért a Deutsch nyomdában vállal állást, és korrektorként kezdi ott a munkát, majd később lesz ennek a nyomdának a kiadványa, a Képes Világ szerkesztője, és 1869-től már publikál is bele különböző dolgozatokat, verseket, írásokat. Aztán 1873-ban nősül meg, erről viszonylag keveset beszélnek a tanulmányok, vagy hát az, amiket én eddig olvastam, de egy szegény rokonát veszi el, egy úgynevezett Berman Róza nevű nőszemét, és szintén a Képes Világ megbízásából nem csak a lírában, hanem az epikában is megpróbálkozik, és megírja a Budapesti Rejtelmek című regényt, amit nem saját néven, hanem Szentesi Rudolf álnéven jelentett meg, mert nem nincs annyira ínyire ez a dolog. Azt hiszem az egyik Gáspár Imréhez írott levelében írja azt, hogy igazából ez egy ilyen pénzszerzési dolog nála, és nincs ínyire. Nem tetszik se a műfaj, se semmi ezzel kapcsolatban. Minden esetre megírja ezt a regényt, és ekkor költöznek Budakeszire. a feleségével. 1875-ben egy évre rá éri az első úgymond igazi siker, mint költőt. Ekkor a nagyvilágban jelenik meg a Simon Judit című műve. Nem tudom, hogyha erre itt rákattintok, akkor az látszik-e oda, ott is.
Látszik, igen.
Szuper, köszönöm. Szóval, hogy ez egy elég hosszú ballada, de itt hagyom egy kicsit, hogyha van kedvetek beleolvasni, aztán majd úgyis felteszem a PPT-t is. Szóval, hogy 1875-ben jelenik meg ez a verse, és viszonylag nagy port kavar, olyan értelemben is, hogy Tódi Ferenc bevonja őt a Kisfaludy Társaság ülésére, és ott felolvastatja ezt a verset. És utána ilyen lábjegyzetekkel jelenik meg az újságokban is, hogy itt van ez a vers, felolvasták a Kisfaludy Társaság ülésén ekkor és ekkor, és ugye ez egyre nagyobb hírértékkel rendelkezik, és egyre nagyobb ismertséget ad a Kis Józsefnek. És szerintem ennek a hozománya lesz az is, hogy két évvel később beválasztják a Petőfi Társaságba is tagnak. Tehát itt kezdődik az ő költői szerepe gyakorlatilag. Viszont faramuci módon itt ugye a szakmai értelemben felível a pályája, viszont közben a Deutsch nyomda, amivel a megélhetését biztosította, az megszűnik, és közben Kis József betegeskedik, és tulajdonképpen 1876-ban kénytelen elköltözni Pestről, ekkor a temesvári hitközségnek a jegyzőjeként dolgozik, ugye Temesvárra költöznek, és majd egy évtizedet itt dekolnak tulajdonképpen. Közben folyamatosan küldi a verseit, a költeményeit különböző lapoknak, Pestre, vidékre is, mindenhova. Ugye 77-ben választják a Petőfi Társaság tagjának, de ő 1882-ig tulajdonképpen Temesváron marad, és jegyzősködik, illetve szerkeszti a Zsidó ívkönyvet, és 82-ben van a másik nagy sikere, amikor az Ágota kisasszony című verse megjelenik, és ez újabb ilyen hype-ot okoz, újabb országos ismertségre tesz szert ezáltal, és ezt a hullámot meglovagolva, mint egy visszaköltözik Budapestre, és már haláláig itt is marad, de megélhetése szempontjából továbbra is kell mellette valami állás, és a Magyar-Francia Biztosító Társaságnál dolgozik. Közben történik ez az úgynevezett tiszaeszlári vérvád, ez egy ilyen korabeli, hát így félig meddig politikai, de leginkább milyen antiszemita esemény, ami Kis Józsefet is mélyen érinti, és ír is ilyen témájú verseket aztán később, ami valahogy ezt az ő zsidóságát és ezzel párhuzamosan a hazafias költészetet elegyíti egy ilyen olyan érdekes módon. Ez az Árral szemben, vagy Ár ellen című verse. És mit kell még itt tudni róla? 1888-ban jelenik meg az Ünnepnapok című kötete. Ezt a pesti izraelita hitközség megbízásából kezdte el megírni, de aztán vallási kifogások merültek fel a hitközség részéről, és más kiadó után kellett nyúlni ilyen szempontból, és 88-ban már az összes gyermeke megszületett, 5 gyereke van összesen Kis Józsefnek, vagy volt, és szerencsétlenségére újra állás nélkül marad, amikor megszűnik ez a biztosító társaság, és ez az a pillanat az időben és a térben, amikor úgy határoz, hogy akkor megalapítja a Hét című heti lapot. Ja igen, a gyerekeiről akartam még mesélni. Itt készítettem egy ilyen kisebb családfát, hogy jobban átlátható legyen a dolog. Ugye a szülők, Klein István és Berma Mária, és itt látszik ugye, hogy a, tulajdonképpen az unokatestvérét vette nőül, akinek a testvére Kóbor Tamás, és ő több szempontból is fontos, mert majd a hét kapcsán ő egy, tehát a hét nagy, egy oszlopos tagja, és ő adja ki végül, vagy ezt nem is adja ki, nem tudom, minden esetre, hogy több szállal is kapcsolódik Kis Józsefhez, ugye, rokoni, és mint szakmabeli egyaránt. Aztán Kis Otto ugye a legidősebb gyereke, ő fényképészettel foglalkozott, és akiről még tudunk, Kis Editről találtam egy fotográfiát, mindjárt meg is mutatom, és Kis Erzsébet az, akinek rengeteg levele van már most a feldolgozva a PIMES kéziratanyagból, vele nagyon sokat leveleztek, és Kis Jenő Sándor a legkisebb gyermek, akinek még élő leszármazottai is vannak. Az egyikük, akit sikerült megtalálnom, az Gerendes Kis Judit, aki Venezuelában él, és jelen, hát remélem, hogy él, mert én nem válaszoltam megkeresésemre, de hogy egy venezuelai író és költő, és több Kis József verset is lefordított például spanyolra, és nagyon jól sikerültek, úgyhogy ajánlom őket. Igen, szóval ők a gyerekek, akiket megtaláltam, ugye Kis Otto és Kis Erzsi, nem Kis Edit, és mind a kettő az Ottónak a fotográfiája. És akkor ott tartottunk, hogy megalapul a Hét című heti lap, ami hát... az első tulajdonképpen egy polgári szemléleti folyóirat, ami igyekszik a nyugat-európai és az újabb nyugat-európai és orosz irodalom eredményeiről is tájékoztatni. Itt az első két szám, ami megjelent, a címlapok. Az első az egy kicsit meg van tépázva szegény, de a másodikon jobban látszik, hogy hogy is nézett ki ez a folyóirat. Azt tartják a Kis Józsefről, hogy a tehetsége az igazából a lapszerkesztésben mutatkozott meg, és ezzel kapcsolatos kortárs visszaemlékezések és írások is születtek, amelyek nagyon tanulságosak és helyenként igen szórakoztatóak. Kis József emellett nagyon sok tehetséges fiatal írót és költőt fedezett föl a lapon keresztül. Támogatta őket, mindig fiatalokkal vette körül magát, és igazából fáradhatatlanul hajkurázta tőlük az írásokat, a verseket, és azt írják róla többször is, hogy nagyon aprólékos, precíz szerkesztő volt, és kíméletlen kritikus és korrektor. De hogy akik vele dolgoztak, azok mind felnéztek rá, azzal együtt, hogy az ő hibáit sem mulasztották el olykor kifigurázni, és ennek egy jó példája a 10 éves jubileumi szám ma a hétnek, ahol nagyon sok ilyen jellegű írás jelent meg. Azt írja itt a Zoom, hogy végtelen időnk van. Ezt ti is láttátok?
Mit írt?
Hogy mit oda?
Vagy írt valamit a Zoom, hogy most upgrade-elt, és végtelen
időnk van. Igen, azt nézte ki, hogy van még végtelen időnk.
Ez... hát akkor... jó.
Hajrá.
Okay. Hát akkor hajrá. Jó, tehát... a hétnek ugye nem csak az volt az újdonsága, hogy nagyon sok új embert szedett össze, és kezdte el publikálni az ő írásaikat, hanem hogy új ilyen rovatokat talált ki, új műfajt teremtett sok esetben. Például a Krónika, az egy ilyen állandó rovata volt, ahol szemben a, mondjuk a vezérciknek a szárazabb stílusával egy új irodalmi stílusban megfogalmazott írás lehetett olvasni, de aktuál politikai dolgokról, jelenségekről számolt be. Aztán volt egy ilyen, amit úgy hívtak, hogy innen-onnan, ez pedig inkább ilyen kulturális eseményekről, vagy tehát, hogy politikai felhang nélküli, de hogy egy ilyen szellemes, vidám beszámoló a hét fontos eseményeiről. És emellett volt egy irodalmi és művészeti rovat, ahol inkább színházi és zenei élet eseményeiről számoltak be. És a Szép Irodalmi volt, ami konkrétan a magyar és világirodalom bemutatását célozta meg. Nem, és ugye itt nagyon sok fordítást is publikáltak. Elsősorban francia, orosz irodalomra koncentrálva, de hogy azért volt, tehát hogy vegyesen válogattak angol, német szerző közül is több fordítás jelent meg. Hát, hogy kik voltak a hétnek a munkatársai, azt a Wikipédiáról szedtem ki, nyilván nem egy teljes lista, de már ez is tök reprezentatív, én úgy gondolom, hogy nagyon sok híressé vált azóta irodalmi tétel író és költő kezdte a hétnél a pályafutását, vagy dolgozott ott éveken, évtizedeken át akár. És hoztam még idézeteket, először is tőle, hogy Kis József mit ezt a jubileumi számba publikálta ezt az írását, és akkor ebből két részletet ragadnék ki. Amit az elsőt, ezt nagyon sokat szokták idézni tőle a különböző tanulmányokban, mert nagyon hangzatos tényleg ez a most 10 éve fohászkodtam neki annak a vállalkozásnak, hogy heti lapot alapítok olyan közönségnek, amely még nincs, olyan írókkal, akik még csak lesznek. A heti lapra ugye nem volt szüksége senkinek, de szüksége volt rá nekem. És csak aztán azt nem szokták idézni, hogy így folytatja ezt a dolgot. És ezt mindjárt meg is olvasom itt, hogyha nem baj. Ugye igen, szóval, hogy nem volt szüksége senkinek, de szükségem volt rá nekem. Adóalapot kellett teremtenem, mert a poézis nem adóalap. Elmentem tehát, és beálltam lapszerkesztőnek, a világ legélhetetlenebb kiadójához, és egy csapásra 2 adóalapot is teremtettem. Lett belőlem szerkesztő kiadó. 3 hétre rá homlokom csókolt az adókivitelező bizottság feje, és felavatta 3. osztályú kereseti adófizető honpolgárra a végrehajtó nagy megilletődésére, akikkel azóta állandó szoros barátságot kötöttem. Tehát, hogy valahogy ilyen hullámzásban kell elképzelni a Kis Józsefnek a stílusát, hogy nagyon mély dolgokat hoz föl, aztán pedig elüti egy ilyen végtelenül ironikus, játékos megértéssel. A másik fontos dolog, ami szerintem szintén érvényesült a szerkesztőségben, az, hogy amit a második idézetben olvashatunk, a tehetségnek a tisztelete, hogy ez minden formájában nagyon fontos volt, és szerintem enélkül, hozzáállás nélkül igazából nem is lehetett volna ilyen szerepe ennek a heti lapnak, mint amilyen lett neki. Aztán hoztam még idézeteket róla is. Az egyik, ugye nyilván Szerbantal, mert Szerbantalt olvasni kell. Itt ő is azt hangsúlyozza ki, amit általában szoktak, hogy nem is annyira a költői tevékenysége volt a legmeghatározóbb kis József felkapcsolatban, hanem a lapszerkesztői mi volt a... Tehát, hogy egy olyan irodalmi, tényleg forradalmat indított el, amiből aztán később a nyugat is megszülethetett. A másik nagy felfedezettje Kis Józsefnek Ignótusz volt, ő ezt írja róla, Arany János után addig legbiztosabb művésze volt a magyar versnek, kinél mindenki, ha csak írásra született, haszonnal járhatott iskolába. Schumannról tudva lévő, hogy ugyanolyan nagy tanító volt, mint amilyen komponista. Így volt tanító Kis József is, kinélkül, és ezt megfontoltan írom, az utána jött irodalomnak irodalmisága elképzelhetetlen. Ugye Herceg Ferenc is írt róla, szerintem ez is a 10 éves jubileumi számban jelent meg, tehát most nem vagyok biztos. Ez is egy nagyon kedves kis jelentés róla. Aztán Hertai Jenő tollából egy megismerkedésük kapcsán született írás. Amikor megismerkedtek, akkor indította útjára ugye Kis József a Hetet, és abban az irodalmi forradalmat, amely elsősorban az egyedül boldogító népiességet és népieskedést támadta, helyet kért és vívott ki a városi poézis számára. Majdnem két évtizeden át a Hét fedezte föl az irodalom számára az új írókat, és a régiek számára az irodalmat. Ugye ez is egy nagyon jó és szemléletes megfogalmazás annak, hogy mi volt tulajdonképpen ennek az egész lapnak, és ezen belül Kis Józsefnek a szerepe a századvég során. És ami még nekem nagyon tetszett, a Kosztolányi Dezsőnek ez a kis írása, ebből is hoztam egy részletet, mert ez meg a munkamódszereire világít rá valamennyire Kis Józsefnek. Lehet, hogy folyóiratán a prózája ma már kicsi kacérnak és maga kellettőnek tetszik, de a maga korában üdvös visszahatás volt a laposság és pongyolaság ellen. Amit ezen a téren művelt, irodalom történeti jelentőségű. Elveit sohasem betette papírra, az elméletek nem érdekelték. Gyakorlatban mutatta meg, hogy mi a teendő. Sohasem felejtem el, milyen ámulat fogott el, amikor egyszer jelenlétemben frissülgetett valamilyen kéziratot, szerkesztői irónja mindig a kellő helyen csapott le, és írtotta a sorokat, gyérítette, gyomlálta a mondatokat, míg végül az egész kitisztult és megvilágosodott. Tőle tanultuk valamennyien, hogy a mi mesterségünkben a kevés gyakran több, mint a sok. Azt, amit nemrég egy francia író így fejez ki, a jó író minden nap elfelejt egy szót. És ugye ez lehet, hogy ismerős, mert Eszterházy is ezt mondta egyszer az egyik beszédében, vagy nem is tudom, nem, hogy hogyha leül az ember és ír egy nap egy oldalt, majd leül másnap, és kitörli ezt az egészet, az két nap jó munka. Ezek arany gondolatok. És van itt még egy juhászülagás, amit elhoztam. Ez is nagyon kedves módon nyúl a Kis József témájához. És előkerül itt a Yusuf név, ami egy álneve volt a Kis Józsefnek. Ezt én még levelekben nem találtam, de valahol olvastam, azt hiszem, az egyik Dede Franciska tanulmányban, hogy ez Ignótusztal levelezett talán ilyen álnéven. A másik dolog meg, ami a levelezésből előjött, ez a szőnyeg mánia. Egyszer azt hiszem Balatonfüreden nyaral valahol, és azon panaszkodik a feleségének, hogy miért nem hozta el a kis perzsa szőnyegeit a nyaralóba, mert hogy akkor most igazán kényelmesen lehetne ott. Ugye eddig arról volt szó jobban, hogy milyen lapszerkesztő volt, meg milyen életrajzi események fontosak Kis József életéből, de azért a verseit sem szabad figyelmen kívül hagyni. A Mekken fönn van egyébként egy ilyen gyűjtemény, a Kis József válogatott versei. Itt ugye a Simon Juditot is innen mutattam. Itt van az Ár ellen is megtalálható. És amit megmutatnék, az a Tüzek című vers, és ez most nem tudom, hogy fog-e sikerülni. mert találtam egy felolvasást, Koltai József, vagy micsoda, Koltai Róbert szavalja el ezt a verset, és hogyha belefér az időbe, akkor ezt megpróbálnám lejátszani. Nem tudom, hogy hallatszik-e, ha elindítom, valaki szóljon.
Nálam semmi, Kata.
Ettől a Google Meet-be kitapasztaltam, hogy ez hogy működik, itt fogalmam sincs. De meg tudom a YouTube-ról is meg tudom mutatni, nem tudom, hogy... Nem tudom. Tovább is semmi. Jó, akkor... És most?
Most is semmi. Pedig én tudtam, hogy hogy lehet hangot megosztani, bárki, ezt csináltam fél évig. Várjál, mindjárt utána nézek. Nem csak egyszerűen a hangot kell megosztani, hanem van egy másik fajta megosztás. Várj, egy másik. Tehát, hogy valamit ott ki is kell pipálni, az nekem is úgy működött. Az baj, hogy nem én vagyok a host, és most nem tudok segíteni, mert nincs nekem ott az
a... Kata, a rendszer hangot hozd meg, ne a mikrofonot hangját, hanem a rendszerét.
Ja, jó, és azt...
Alul a mikrofon ikonnál ki tudod választani.
Szépen, ezt hiszem. Hát az van, select speaker.
Nem, az már meg az lehet, hogy nem is működik a kettő együtt, hogy képet és hangot ott. Azt meg Gyula, te csináltál olyat? Mert nekem mindig az volt, hogy külön hangot.
Jaj, várjál. Itt van egy share computer sound. Megpróbálom ezt.
Tüzek.
Aha, jó. Szuper.
Okay.
Kis József.
Akkor így.
Tüzek. Ismeritek a vidám rőzse lángot? S ropogását a vályok tűzhelyen, a nyílt arcokat, a nyájas világot, hol tréfa és dal önként megterem. Recsegő gajtól, pattogó szilánktól lestem el egykor a dal ütemét. Hol az a tűz? Mi lett a rőzselánkból? Nekem elhamvadt, talán másnak ég, s hová lett, aki jászva élezgette kis tarka kötényjel a gyermekleány, s hova tűnt a fiú mélakedve, ki ott lebzselt a leány oldalán. Együtt dobáltuk a háncsot a tűzre, a redveset úgy, mint a nyírkosat, s találgattuk, boldog álmot fűzve, hogy a sírófa vajon kit sírat. Szállóidőnek suhogó fövénye, minek bolygatni, amit betemet, a rőzse lángra más tüzek jövének, emésztőbb láng ragadt a lelkemet. Hírért lobogni, Istenem, mi dőre, az igazságért, ó, mi elfogult, s míg örök lázban törtettem előre, hajam megszürkült, lelkem elborult, az én mezőmön nem értek kalászok, az én aratásom egy marék virág, az én gyönyöröm az álomlátások, az én világom egy álomvilág. Kialvó lángok pernyéje, szitálva szürkén, szomorún, csak esik, esik. Félek, hogy álmaim összezilálja, s elhagynak, mire beesteledik. Hideg van, fázom. Friss szenet a tűzre, gyilkos melegét hat fújja reám, mint macska teszi a madarat űzve, akit felvert gyanútlan éjszakán. Ó, milyen tűz ez! Mi más, mint a régi? Nem erdőn termett, a mélység dobta ki. Világforrongás volt az anyja néki, és forradalmak az ő fiai, hogy zúg, hogy dohog, hogy kattog, hogy blármáz, mormol, veszekszik a kürtő alatt, mintha rab démonok az ajtót ráznák, hogy börtönükből szabaduljanak. Haragvó Isten! Mi lesz a világból, ha egyszer a kőszén öntudatra jut, s a butarög megindul magától, s a sistergő katlan majd egyszer kifut? Ha összeomlik mindaz, ami korhat, mi évezredek véres bálványa volt, és odóikból elővánszorognak a rászedett, a megcsalt milliók. Látom mozdulni, látom keveredni. Egy új Marseillez gyújtó hanginál az ócska tetőkbe üszköket vetni, még az utolsó is véres lángban áll. És amíg lelkemmel káprázatok játsznak, s jövendő tüzek déli bábja von, melyek távol ég alján cikáznak, valamikor beomlott síromon. Itt ülök némán, magamba rogyva, míg száll az óra, mint egy pillanat, s félig ébren és félig álomba piszkálgatom a húnyó parasat.
Na, tehát az volt a Tüzek című vers. Valamennyire átadja az ő lírájának a bánatosságát, vagy hát egy ilyen álmodozó, mélabús lelkület, ami uralkodik az ő verseiben. És akinek ehhez jó füle van, az hallja, hogy valamelyest eltér a klasszikus verselési szabályoktól, egy sajátos modern ritmikát teremtett a kis József azáltal is, hogy nem igazán tanult költő, hát gimnáziumot is félbeszakította, ugye szülei halála után, tehát egy ilyen maga által tanult, egy ilyen önképző, inkább érzésből írta ezeket a verseket, és sok esetben az volt a domináns, és ez oda vezetett, hogy keveredik a költészetében az időmértékes és a hangsúlyos verselés, ami elég szokatlan volt az adott korban, főleg, hogyha oda nézünk, ugye, hogy vissza, tudom én, az Arany Jánosig, hogy mi számított jó versnek, vagy mi nem. És ez a jambusos lebegés, ez itt sokszor megvan, de aztán ugye megtöri azt valamiféle ritmikus, magyaros sor, és előfordul az, hogy nem jön ki a szótagszám, ilyenek. De hogy ez a század vége igazából úgy előremutatónak értelmezhető a véleményem szerint. Tehát, hogy ez a fajta ösztönös verselés majd az Endrénél lesz ilyen jogalap arra, hogy modern magyar költő. Itt pedig kis Józsefnél ez még csak így kibontakozóban van ez a gondolat. De tényképpen a szabad verselés irányába mutat ez az egész. Igen, ezt nem tudtam, hogy mikor hozzam föl ezt a Polgár József a témát, úgyhogy most hozom föl. Van a kis Józsefnek ez az úgynevezett Noémi ciklusa, ami az élete végén, vagy hát nem végén, de hogy határozottan ilyen 50 éves kor fölötti, tehát hogy egy idősebb kori költészet, és hogy ekkor jelenik meg nála a szerelem. És ez az ikonikus verse, az Ó mértoly későn, ez pont ezt a dolgot ragadja meg, és Nem sokat tudok még erről a polgári özvegypárról. Ő egy a költőnél fiatalabb özvegyasszony volt, aki megkereste Kis Józsefet a vers szeretetével, és ebből a megkeresésből lett gyakorlatilag egy ilyen plátói jellegű, de mégis mély érzelmeket mozgató szerelmi líra, ami a Noémi ciklusban összegződik. Azt néztem, hogy vannak levelek egyébként Polgár Józsefától is a Pim kézirat anyagába, ami nagyon érdekes lesz majd, hogy eljutunk odáig, hogy ezt is feldolgozzuk, illetőleg van egy-két levél, amit a Kis József írt a Polgár Józsefának, ezek is. Ezek között is van olyan, ami még nem volt publikálva. Egy-kettő megegyezik azzal, ami a már említett Tomért, hogy Későn című könyvben lett publikálva. Aztán ugye a levelezésre végre áttérve most már szeretnék megosztani néhány adatot tulajdonképpen, amit sikerült, így összebogaráztam az eddigi levelekből. Ez a Későzsef által írt leveleknek egy keltezés helye és ideje szerinti megoszlása, ami itt látszik. De azt fontos elmondani, hogy nem az összes levélről van szó, még csak nem is az összes Kis József által írt levélről, hanem csak azokról, ahol volt egyértelmű keltezés és dátum, mert egyelőre mélyebb kutatást ilyen szempontból nem tudtam még végezni, hogy az összes levelet valamilyen módon bedatáljam. De ahol ez egyértelműen elérhető volt, azokat így összegyűjtöttem, vagy amikor ő datálja a saját levelét, vagy a posta bélyegző, ez a kettő volt, ami támpontot tudott adni. És az első helye, az első diagramon, ugye a kördiagramon az látszik, hogy a legtöbb levele az nyilván budapesti keltezésű, és emellett pedig ilyen helyek jönnek elő, hogy Pozsony, Milánó, Abházia, és nagyon a legtöbb nem budapesti keltezésű levél az vagy nyaralásból küldött irat, ami hát ritkább, ami gyakoribb, azok ilyen szanatóriumokból és orvosok által javallott és felírt fürdőhelyekről, a korban népszerű fürdőhelyekről küldött levelekről van itt szó. Ugye ez egy bevett orvoslási technika volt így a 19. században, hogyha bármi olyan baja volt a betegnek, amit nem nagyon lehetett az akkori eszközökkel diagnosztizálni, akkor elküldték fürdőre, már hogy ez mindenen segít. És azért aztán Kis József végigfürödte egész Európát, ami nagyon izgalmas. A másik oldalon pedig az időben eloszlása látszik a leveleknek, és igazából ezzel kapcsolatban csak a két hiátusra hívnám fel a figyelmet, hogy ezek a... Én szinte biztos vagyok benne, hogy ezek között az időintervallumok között is születtek levelek, és nem tudom, hogy ezek merre lehetnek, vagy hol, vagy ezek pont azok, ami nincs datálás, de hogy minden esetre segít elhelyezni bizonyos szempontból így a korpuszt az időben. És hogyha még egy lépéssel tovább megyünk, akkor nem tudom, hogy ez most látszik-e. Azt hiszem, látszania kéne. Ez a célképes ábrázolása az előbbi adatoknak. Itt ez talán jobban szemlélteti azt, hogy merre felé is járt Kis József az élete során, honnan küldött leveleket ő. Az egyik legtávolabbi pont az itt Grác, ami látszik. Sajnos azt nem sikerült beállítani ezen a térképen, hogy az összes innen küldött levelet mutassa. Azt itt az oldalsó sávban lehet kiválasztani. Például ugye Budapestről nagyon sok levelet küldött, de csak ezt az egyet mutatja így dátummal. A többinél az általában egy-két levélről van szó. Leszámítva persze a német fürdővárosokat, ahol többször is megfordult. Az egyik ilyen kuriózum hely, ahol járt Kis József, ez az Ada Kalek nevű sziget, ami hát valamikor 1910-es évek előtt szűnt meglétezni, mert ugye ez a Duna egyik szigete volt, és akkor árasztották el a 20. század elején valamikor, de hogy ő még innen tudott képeslapot küldeni, nem is tudom már, hogy kicsodának, nem családjának. És akkor, ha már így belejöttünk ezekbe a vizualizációkba, akkor még két dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik, az remélem, hogy be fog töltődni. Lehet, hogy erre egy kicsit várni kell most.
Addig annyit mondok a hiátusokhoz, hogy ugye a Kiss József levelezés van olyan része, ami nem a PIM-ben van.
Ja, igen, lehet, hogy az OSK-ban is van.
Lehet, hogy azt fogja kitölteni.
Ez most látszik?
Nem. Annyi látszik, hogy vizualizációk.
Diádat látjuk egyelőre.
Igen, akkor egy pillanat, itt valamit át kell állítanom a megosztáson. Ezt tesz meg. Oké, elvileg akkor most látszik ez egy ilyen Excel tábla-szerűség, ami ide betöltöttem a Kiss Józsefnek az összes levelét, azokat is, amiket ő írt, és azokat is, amit neki írtak, és az a kis mag-szerű kiegészítés az Excelnek, ez csinált belőle nekem egy ilyen gráfot, egy ilyen infografika-szerű megjelenítést. Itt a színeket úgy kell értelmezni, hogy a zöld az, amit a férfiakkal levelezett, a sárga pedig, amit nőkkel. És akkor ennek egy ilyen megoszlása, gyakorlatilag egy ilyen vizuális megjelenítése. Egyébként meglepően sok női levelezőpartnere volt, ugye, és nem csak itt a családtagokra kell gondolni, hanem a korban híres és híresé vált egy feltörekvő írókra és költőnökre is, tehát levelezésben állt Kapu Margittal és Erdős Renével is például, akik mind hát így hálásan gondoltak vissza Kiss Józsefnek a segítségére, vagy hát arra a támogatásra, amit így kaptak tőle. Most a másik fájl is látszik, vagy csak az előző?
Az Excel tábla látszik, meg a lapulevél, más nem.
Aha, akkor látom. Lapulevél. Uh-huh. Akkor most itt van egy másik, kevésbé lapulevél szerint. Ez ugyanaz az eljárás, csak más szempontokat próbáltam figyelembe venni. Itt most a Kiss Józsefnek a családi kapcsolatai látszódnak, ugye a középső pötty képviseli magát Kiss Józsefet, és ezek a kis oldalsó pöttyök pedig azokat a véletőleg családtagokat, akikkel levelezett. Hogyha csak befelé mutató nyíl van, mint például Kiss Vilmos esetében, akkor ez azt jelenti, hogy csak a Vilmos írt neki a levelet, hogyha pedig kifelé mutató nyíl van, akkor az, hogy csak Kiss József írt ennek a Kiss Annának. És mondjuk itt a Kiss Erzsébet esetében pedig azt látjuk, bár lehet, hogy nem annyira mutatkoznak meg a nyílak, de ugye mindkét irányba van nyíl, tehát akkor ez egy kétirányú levelezés volt. aztán ilyen színszűrőkkel láttam itt el az egyes neveket, és hogyha ezt frissítem, akkor elvileg, ja igen, ezek az ismeretlen szerzői levelek, akkor itt módosul maga a kinézete is, itt, ez nem annyira lényeges, hanem akkor még volt egy másik szempont, ez pedig az intézményekkel való levelezése, hogy mik azok az intézmények, vagy cégek, vagy társaságok, akikkel levelezést tartott fönn, vagy esetleg ők írtak neki. És akkor ezeket így színek alapján le lehet szűrni, és ebből is érdekes dolgokat lehet kibogarászni, hogyha az embernek van ideje rá. Jó. Oké, hát ezek lettek volna a vizualizációk, és akkor még a végére egy kis, hát így a feleségéről egy-két szót. Igazából ugye nagyon sokan azt írják róla különböző tanulmányokban, vagyis hát kis Józsefről írják igazából, hogy nem volt neki boldog házassága, vagy nem volt ez egy jó dolog az életében, és hogy ő hátrálta ez a nő, meg ilyeneket lehet róla tenni, de hogy pont mondjuk a levelezésnek a feldolgozása az ilyen szempontból is hitelt adhat, vagy esetleg épp, hogy megcáfolhatja ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én most így végigpörgettem néhány személyes levelet, amit váltottak egymással, és azért nyilván, tehát, hogy mindenképpen finomításra szorul ez a boldogtalanság és kifejezése. És zárásképpen pedig ezt a verset tenném ide, ez az ajánlás című vers, amit a feleségéhez írt, ez az ő hamutfőkéjének nevezett, vagy hát, hogy ebben a versben nevezi őt hamutfőkének. És a képnek a története pedig a már emlegetett Kisgerendás Juditnak a hozzájárulása ehhez a prezentációhoz, ugyanis itt alul a linken látható blogon találtam meg az ő hozzászólásait egy kis József vershez, ahova aztán képet is küldött, és nagyon sok magyarázatot leírt arról, hogy hogyan alakult az ő családjának az élete. Úgyhogy igazából ennyit akartam én most elmondani, hogyha lenne hozzászólás, vagy kérdés, vagy bármi, akkor azt szívesen hallgatom, és köszönöm a figyelmet.